Hát volt egyszer egy olyan esemény 1923. november 8-án Münchenben, amikor jó sokáig puhította Adolf Hitler azt a triumvirátust, aki magához ragadta végül is a hatalmat Bajorországban, és megpróbálta rávenni őket, hogy engedjék már be a Nemzeti Szocialista Munkáspártot és a szélsőséges nézeteket. Ők nem teljesen akarták ezt megtenni, minden esetre mindenféle erődemonstrációra is sor került, és elég hosszan ideig tartott, mert ebbe a Bierhalléba, ami nem egy kocsma, azért tegyük hozzá, tehát ez egy igazi német ilyen sörcsarnok, ebbe azért ott ültek egy egész délutánt, egy egész estét és másnapig, amíg végül is valamiféle megállapodás született, vagy megegyezés, ami persze nem Hitlernek kedvezett, viszont ebből az egész helyzetből mégiscsak jól került ki Adolf Hitler, és ez növelte a népszerűségét. De hát, hogy ezt minden sokkal jobban elmondja nekünk, itt van Katona Csaba a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát így megemlékezve a sörpucsról, az első rögtön az eszembe, hogy a történet nem ismétli önmagát, de remélem ez nem fogja ismételni önmagát se 100, se 200 évvel elteltével. Na, igazság szerint a sörpucsról sok jót nem tudunk mondani, és megpróbáljuk helyére tenni ezt a dolgot, hogy mi is történt pontosan, mert ez egy ilyen állandósú szókapcsolatként ott van mindenki tudatában, hogy müncheni sörpucs, de ugye a részletek azok nem feltétlenül vannak meg. Hát
pedig nagyon érdekes és tanulságos, úgyhogy a 100 éve történt eseményre fontos, hogy emlékezzünk, igen.
De még mennyire az, ugyanis itt arról van szó, hogy a első világháború után ugye Németország tragikus helyzetbe került, ugye egy vesztes világháború, nagyon súlyos jóvátételi kötelezettségek, a Ruhrvidék francia megszállása, és még hosszan sorolhatnám, tehát a Weimári köztársaságnak nevezett állam, ami ugye a császárság helyébe lépett, hát erős handicappen indult, hogy finoman fogalmazunk, és ennek voltak mindenféle társadalmi, gazdasági, nemzeti vetületei, amik mind a negatív irányba vitték el a gondolkodást, magyarán fogalmazva rohadt nehéz helyzet volt, infláció, hosszan lehetne sor, megalázottság, és itt tovább.
Hát nem is kicsi infláció, ugye ezt csak mi tudtuk igazából felül teljesíteni annak idején, mondjuk mi elég brutálisan, de annak ellenére...
Hát figyelj, Magyarország is ugyanez plusz egy Trianon, igen, tehát igen. Hogyha úgy veszünk.
Igen, és ugye ami az inflációt illeti, valóban sikerült leszorítani őket a dobogó felső fokáról, de Magyarország jobban teljesít, tehát ebből is látszik, hogy ugye, ha teljesíteni kell, teljesítünk. Na most, ami ezt a ötteni helyzet illeti Németországba, nyilvánvaló, hogy egy meglehetősen kilátástalannak tűnő, megalázott helyzetben viszonylag könnyen tud demagóg erő tőkét kovácsolni a saját maga számára, és hát ez itt meg is történt. Ugye ebben a nehéz helyzetben a radikális megoldásokra nyitottabbá válik a népesség. Ugye a radikális megoldásoknak a lényege, hogy bonyolult kérdésekre egyszerű válaszokat ad, és az egyszerű válasz elhiteti a kedves polgárral azt, hogy ez valódi megoldáshoz, holott nem. És itt konkrétan, amikor megerősödnek az antiszemita indulatok, kialakul a tördötés elmélete, miszerint elárulták Németországot, és csak is kizárólag ezért veszítette el a háborút, hogy mindent jobban lehetne csinálni, hogy nem szabad engedni a nemzetközi jognak, meg elfasnóknak, hát Hitler elég eredményesen képviselte ezt a dolgot. És tegyük rögtön hozzá, hogy még az állami, meg városi tisztviselők, meg tartományi tisztviselők egy része is úgy gondolta, hogy valahogy máshogy kéne csinálni a dolgokat, mint sem a Weimári köztársaság, és itt jön szóba Gustav von Kahr. Gustav von Kahr, aki Bajorország miniszterelnöke, a egyre feszültebbé váló helyzet, illetve a zavargások miatt, hát nem is diktátori hatalommal, de rendkívüli jogkörrel ruház föl, és van neki két társa, mindketten a bajor nemesség képviselő, ugye Otto von Lossow, aki katona, illetve Hans von Zeisser, aki pedig rendőr. És gyakorlatilag ők hárman meglehetősen széles felhatalmazással a kezükben, hát igyekeznek úgymond reddet teremteni. Rögtön hozzáteszem, a gondolkodásuk nem áll annyira távol a Hitlerféle radikalizmusról, de azért ők mégsem az utcai csőcselék. Tehát ez elég nagy különbség, és a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártot, az NSDAP-t, azt ők igyekeznek is korlátozni. Viszont ez az a pont, amikor Hitler és támogatói rájönnek arra, hogy igazából itt kifogják a szelet a vitorlájukból.
Bocsánat, Csaba, itt egy nagyon rövid kitérőt tettünk, hogy Hitler idáig, igen? Honnan és hogyan érkezett el?
Hát az, mint közismert, ugye ő Ausztriából származik, és első világháborúsból frontkatona volt, majd belépett egy olyan német pártba, ami akkor még nem a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt nevet képviselte, de nagyon hamar eljutott oda, hogy hát valamilyen radikális, nemzeti radikális módon kell orvosolni Németország problémáit, és aztán ezt mennyire gondolta komolyan, vagy mennyire nem, ez megint egy más kérdés. És ott volt előtte a példa Mussolini, ugye, aki meglehető sikerrel tudott hasonló eszméket úgymond előre vetíteni, és hát eredményesre is vált vele. És Hitler, aki egy meglehetősen hatásos szónok volt, továbbá megvolt benne az a fajta megszállottság, ami számos demagóg embert jellemez, a párton belül nagyon-nagyon hamar elkezdett felemelkedni, és különösen Münchenben nagyon népszerűvé vált, pontosan annak révén, amit az előbb mondtam, hogy bonyolult kérdése, egyszerű, ám de eredményesnek tűnő választ tudott adni. Aha. És innentől kezdve ő egy politikai tényező. És politikai tényezővé teszi az NSDAP-t is, ami tehát ilyen kölcsönösen úgymond egymás javát szolgálják. És innentől kezdve igazából kialakul egy olyan helyzet, hogy ez a triumvirátus, ez a három von, tehát Gustav von Kahr, Hans von Zeisser és Otto von Lossow idézőjelben a vetélytársa Hitlernek. Tehát mind a ketten radikális, a triumvirátus is, meg Hitlerék is radikális megoldásokba gondolkodnak, de azért azt tegyük hozzá, hogy Gustav von Kahrék messze nem azon a szinten, mint Hitlerék. És Hitlernek leesik a tantusz, hogy igazából ezek, hát a picit enyhébben is, meg picit lazábban is, de meg fogják azt valósítani, amit ő képvisel, kvázi a konkurencia hamarabb ér célba, ez lássuk be rosszul tud esni.
És innen jön az ötlet, és akkor innen kellett valamit csinálni.
Pontosan. És innentől, ugye, most már amikor egy direkt helyzetben élesbe kell lelőzni, ott már csak egyetlen radikális lépéssel lehet ezt megtenni. És hát így történik, hogy a müncheni Bürger Brau Kellerben, ami tényleg egy, úgy, ahogy mondtátok, a sörcsarnok, tehát 5-6 ezer ember elfér. Egy ilyen kocsmát képzeljünk el. Hanem tényleg egy közösségi teret, ugye az angol pába publicus latin szóból származik, tehát közösségi térből. Na itt kerül sor egy tömeggyűlésre, amit Gustav von Kahr tartott. Ennek Németországban van hagyománya az ilyen tömeggyűléseknek. Ezt egyébként csinálták a szélbalos párt, és igazából mindegyik párt, tehát ezt ne a jobb oldal sajátjaként képzeljük el. A söröző, a hatalmas nyílt csarnok az mindig alkalmas arra, ugye, hogy egy ilyen eseményt elő lehessen vezetni. És hát ezt a eseményt, ezt a tömeggyűlést, ezt szúrta ki magának Hitler, illetve hívei, hogy itt lehet egy jó kis puccsot megcsinálni, olyan 5-600 fegyveressel, mert hogy ugye addigra már létezett az SA, tehát a Sturmabteilung, meg egyáltalán az NSDAP az része volt.
Az egy ilyen félkatonai szervezete volt ennek az egésznek, ugye? És igen. Volt frontkatonákból toborzódott az a sereg.
Igen, tehát a társadalom vesztesei, akik ugye végigharcolták a világháborút, utána visszatérnek a lerongyolt Németországba, és hát igazából nincs előttük perspektíva, és Hitler meg bekínálta nekik azt a látszólagos lehetőséget, hogy itt lehettek valakik. Plusz ugye ebben az időszakban a első világháborúról hozott viselkedésformák révén minden országban, vesztesbe, győztesbe a fizikai erőszak mindennapossá vált. Tehát ezt magukkal hozták a frontról a katonák. Ugye maga a NSDAP is része volt egy Kampfbund nevű, mint a nevé is elárulja, Kampfbund, tehát harci szövetség egy ilyen félkatonai paramilitári szervezetnek, tehát nem volt nehéz innen összerántani ezt az 5-600 embert, aki hajlott arra, hogy ha kell, fegyverrel szerezzen érvényt az akaratának, és hát itt ilyen emberek fordulnak elő, a később történelmből később ismerté váltak, mint Alfred Rosenberg, Rudolf Hess, vagy Hermann Göring, aki ugye első világháborús egyébként egészen kiváló vadászpilóta volt. Tehát ő úgymond az ászok közé tartozott.
Na, ezt nem tudtam, és hát érdekes.
Történt, hogy amikor az egyik legjobb vadászpilóta volt, a von Richthofennél szolgált egyebek mellett. Csak ugye nehéz elképzelni a fehér egyenruhába parádézó, bocsánat, de túlzottan testes birodalmi marsarról.
Igen, a gőgös, pocakos birodalmi marsát, hát ilyet nem ismerünk szerencsére a történelemben, de mindegy, menjünk tovább.
Érdemes rákeresni a Google-ön, hogy a fiatal Hermann Göring is, mint egy másik figurát látnak.
Igen, igen. Na, és akkor mi történt?
Na már most... Hát az történik, hogy amikor Kár nekiáll beszédet mondani, akkor Hitlerék berontanak, a plafonba lőnek egy nagyot, azzal úgy sikerül magukra hívni a figyelmet, és innentől kezdve idézem a Hitlernek a legismertebb mondatait a sörpucsból: kitört a nemzeti forradalom, a bajor és a berlini kormányt eltávolítottuk a helyéről, és azonnal új kormányzatot alakítunk. A Reichswehr és a rendőrség barakjait elfoglaltuk, mindkettő fegyveres szer csatlakozott a svasztikához. Na ebbe azért volt egy pöttnyi túlzás.
De nem volt. Tehát, igaz, ezen múlott a dolog ráadásul, nem?
Hát konkrétan se a bajor kormány nem távolították el, se a berlini kormány nem távolították el, és a rendőrség, meg a Reichswehr, tehát ugye a birodalmi haderő, az nem csatlakozott hozzájuk. Viszont meggyőződésük volt, hogy ez sikerülni fog, és itt volt egy olyan ember, aki erős megerősítette őket ebben a tévhitükben. Ez volt Erich Ludendorff, ugye a első világháborús hős, aki egész Németország rendkívüli módon tisztelt, és hát úgy gondolta, hogy jó ötlet csatlakozni Hitlerékhez, és meggyőződése volt, hogy az ő személyes tekintélye, a hírneve, a rangja az elég lesz ahhoz, hogy ezek a fegyveres erők minden további nélkül megtámogassák Hitleréket. Ez tévedésnek bizonyult, mint kiderült. Na most a triumvirátus, akik ugye ott voltak bent a csarnokban, hát őket sikerült idézőjelben meggyőzni arról, hogy támogassák Hitleréket, aminek az lett a következménye, hogy mondták, hogy rendben van a dolog, Hitler kiálltartott egy hatékony beszédet, mire a Burgrau Keller, hát nem feltétlenül józan tömege azonnal mellé állt, és támogatni kezdte. Majd pedig fogták magukat, és akkor Ernst Röhm, aki ugye, mint közismert később csúnyán végezte, de ebben az időben az SA kiemelkedő vezetője, elkezdik elfoglalni München legfontosabb hivatalait és középületeit. És itt hibáznak még egy nagyon Hitlerék, ugye nem igazán volt gyakorlatok a pucsba. Úgy ítélik meg, hogy erről a triumvirátusra, különösen Gustav von Kárra igazából már nincs szükség. Ők áldásokat adták, hogy mostantól csináltuk, amit akartok, Adolf,
mehetek
ahova akarnak.
Igen.
Igen, szervezetesen Ludendorff az, aki azt mondja, hogy elbocsájtja őket. Na de ezek hárman azzal a lendülettel, ahogy kiszabadulnak, látván a SA és a Hitler egyéb híveinek a tombolását az utcán, úgy ítélik meg, hogy azért mégse kellene csinálni. És az egésznek az lesz a vége, hogy szembe helyezkednek Hitlerékkel. Na most Hitlerék közben túlszülejtik a bajor kormányt, a városi tanácsot, megpróbálják a bajor koronaherceget beszervezni, hogy közvetítsen, de ez a triumvirátus ez makacsnak bizonyul, és úgy ítélik meg, hogy ez így nem fog menni. Tehát valamit csinálni kell, mert mégsem lehet egy puccsot kizárólag egy sörcsarnokból levezényelni. Úgyhogy az egésznek az lesz a vége, hogy körülbelül 2000 ember, mert hogy ennyire duzzadt Hitler támogatóinak a tömege, elhatározta, hogy elfoglalják a bajor védelmi minisztériumot. Nagy kérdés, hogy mit vártak ettől. Tehát ugye, hogy mennyire lehet eredményes egy pucs, hogy újabb és újabb épületeket foglalunk el, de bárhogy is történt, az Odeon placon szembe találták magukat a rendfenntartó erőkkel, nevezetesen a rendőrség és a katonaság erőivel, az egésznek pedig egy lövöldözés lett a vége, ennek pedig volt 20 halálos áldozata. 4 rendőr veszítette az életét, tüntetők oldaláról, tehát Hitler hívei oldaláról pedig 16-an. Itt nagyon érdekes események játszódtak le.
Ennek még lesz jelentősége később a történelemben.
Hogy ne volna. Sőt, mindjárt el is terjedt az is, hogy mind Ludendorff, mind Hitler elesett ebben az összecsapásban. Ez nem volt igaz. A Hitler mellett álló embert talált el golyó, aki magával rántotta a későbbi Führert, tehát látták a földre esni, és innen terjedt el azt, hogy megölték. Ludendorff egyébként rá nagyon jellemző módon roppant bátran és roppant botorul cselekedett. A szörtűz ellenére mi legyenesen menetelt a rendőrök felé. Nem találták el, hogy direkte vagy nem direkte, ezt nehéz megítélni, majd odament, bevonult nyílegyenes derékkal, és közölt, hogy most megadja magát. De kvázi az igazi fatajú koroszos viselkedés az nála működött, viszont a lövöldözés azt is jelentette, hogy a puccs elbukott. A puccs elbukott, és mi történt ezután?
Hát ugye a katonasság és a rendőrség nem állt át az ő oldalukra, ők pedig ezzel számoltak.
Nem, ugye? Nagyon nem. Nagyon nem. Ez egy alapvetőnek bizonyuló tévedés volt, hogy erről nem egyeztettek, és hát ugye tudjuk, hogy a világtörténelem nagy tévedése az ott, hogy mire azon az egy gondolaton alakulnak, hogy én azt hittem. Tehát sok ilyen volt már, meg sok ilyen lesz még. Na most Hitler pontosan tudta, hogy innentől kezdve ennek a dolognak vége, a párt hívei ugye megijedtek, Göring kapott egy lövést, de túlélte, még hosszan lehetne sorolni az őket ért veszteségeket, viszont a Führer hazárulás vágyával bíróság elé állították, és hát az akkori jogi szabályok értelmében akár halálra is ítélhették volna. De nem ítélték halálra. Ehhez mérten, és ez egy jó kérdés, hogy miért, a minimális tételt szabták ki rá, 5 éves börtönbüntetés volt, ebből azonban Landsbergben
hát összesen... Egy újabb pont, hogy az egész világtörténelem teljesen máshogy alakul, hogyha itt más döntés születik, igen.
Ez abszolút így van, mindig eszembe jut az egy gyönyörű mém, amikor egy tudós kilép az időgépből, és hangosan kiabál a kollégáinak, hogy sikerült, lelőttem Hitlert, mire a többiek ránéznek, hogy kit.
Igen.
Szóval sikerült volna visszavenni, most nem beszélgetnénk erről, de bárhogy is van, ez az ember ott a börtönben megírja a Mein Kampfot, és behelyezkedik meglehetősen sikeresen a német nép szabadságáért és sikereiért küzdő Hérosz szerepébe.
Elnyomott, igazságtalan elnyomott Hérosz, igen.
Így van, Németország a németeké, ha már jomaika a jamaika, és még hosszan sorolhatnám. Tehát lényegében véve az elbukott kucs az azt hozta magával, hogy soha nem látott hírnévre tett szert, és még jobban meg tudta lovagolni azt a fajta elégedetlenséget, ami Németország szerte kitapintható volt, és innen aztán majd eljutunk 1933-ig, amikor megszerzi a hatalmat. Viszont a München is...
Előtte ugye kitörő a legdurvább gazdasági válság 29, mint tudjuk, hogy szintén a kezére
így
dolgozik.
Pontosan, minden a kezére játszott. Minden a kezére játszott, és ugye a másik az, hogy azok a úgymond polgáriasultabb erők, amik mellé álltak, vagy szövetkezni akartak vele, rövidebb vagy hosszabb távon látva a népszerűségét, azok nem mérték föl, hogy kivel társulnak. És ugye majd gondoljunk a hosszúkések éjszakájára, és még hosszan lehetne sorolni számos olyan elemre a történelemből, amit ha az ember végig gondolja, akkor látja, hogy az a végtelen erőszakosság, ami Hitlert jellemezte, az hogyan vezetett a második világháborúhoz. Viszont a München is volt kutya eseményeit, és akkor igazán ezzel szeretném zárni a mondandómat, azt remekül meg tudta lovagolni. Ugye megmaradt az a zászló, az a klasszikus vörös zászló a fekete horogkereszttel a fehér körben, amit magukkal vittek ott, és hát ez a zászló véres lett a lövöldözés során. Ez lett a Blutfahne, ugye a vérzászló, amin mellé külön őrzőt rendeltek ki, és ezt hatalmas ünnepségek keretében rendre körbe hurcolták, mondván, hogy
az eredet mítosz, ugye?
Így, ezt kellett ugye megteremteni ezzel, és a legenda szerint az mind a 16 áldozat vére rajta volt, hát nyilván ez túlzás, meg jó Isten tudja, hogy pontosan kinek a vére volt rajta, elvégre egy lövöldözésről beszélünk, de ez az ártó egyébként 1945-ben aztán eltűnt, és hát a Blutfahne mellett csináltak még egy ilyen emlékezett helyet, ez volt az Érentempel, ez ugye az elesett harcosztársak síremléke volt. Úgyhogy az egyik legfontosabb ünnepség volt megemlékezni a későbbiekben, ugye 11 éven át a nemzeti szocialista német államba, tehát 33-tól 45-ig. És igazából ma, ha visszagondolunk rá, akkor arra figyelmeztet minket, hogy egy agresszív ideológia, agresszív képviselője, az, hát hogyha nem sikerül valamilyen módon megfékezni időben, akkor utána azt már lehetetlen. Ezt úgy fogalmazta meg egyszer egy történész kollega, hogy mindazon dolgokat, amik 1933 és 45 között történtek Németországban, legkésőbb talán 1925-ben lehetett volna megállítani, de időgét nincs.
Hát ez nagyon érdekes volt megint, Csaba. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. További szép napot neked.
Egyszer majd talán beszélgethetünk az 1844-es müncheni sörforradalomról is.
Okay.
Az ugyanis a nevével ellentétben egy dolog miatt robbant ki, megemelték a sör árát, és ez nekem sokkal szimpatikusabb.
Igen, egy vidámabb
téma. 1884-ben még alapítottak is rá egy jó pár főzdét utána. Oké,
okay. Hát, ahogy mondani szokták, bizonyos tevékenységek kontraproduktívak tudnak lenni, ez viszont ez esetben jó volt.
Igen. Köszönjük szépen, Csaba, további szép napot neked.
Én is köszönöm, sziasztok.
A sörpucsról beszélgettünk, 100 évvel ezelőtt 1923. november 8-án indult, november 9-én kora délutánig zajlott ez le. Katona Csaba történész mondta el a részleteket.